Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyalsorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Folytatódik a Millás reggel, itt vagyunk továbbra is.
Nyolc Ács Zsuzsival. Gáborral. Hoppá, egymás szobába vágva.
Akkor még egyszer, Nyolc Zsuzsival.
És Ács Gáborral. Sziasztok, öreget.
Van-e valami nagyon fontos üzenet, ami érkezett?
Gyakorlatilag mindenki a teljes dobozra, és a vajon melyik üveg hogyan visszaváltható kérdésre küldte el az észrevételeit, de azt gondolom, hogy nagyon szépen feldolgoztuk ezt, és még nagyon érdekes, hogy még mindig vannak egyébként ezzel kapcsolatban kérdések, ugye nagyon sokat foglalkoztunk mi is itt a Millásban, vagy foglalkoztatok ti is itt a Millásban a palack visszaváltással, de azt elfelejtettük mondani, megemlíteni, hogy azért nagyon-nagyon jól teljesít Magyarország ebben a rendszerben. Tehát
milyen értelemben, milyen mutató alapján?
Mutató alapján, hogy a bevezetés óta folyamatosan emelkedik a visszaváltásoknak a száma, és egyébként nagyon fegyelmezettek a gyártók és a forgalmazók is a tekintetben, hogy a DRS rendszerbe regisztrálnak. Tehát ez maga egyébként az automatákat kihelyező multinacionális cég is megerősítette.
Persze, tehát a rendszer azért úgy van kitalálva, hogy azért ez valahol törvényszerű volt, nem?
Na, mindegy. Nem feltétlenül. Voltak olyan országok, ahol ezt bevezették, és nem jöttek annyira jól egyből az eredmények nálunk.
Jó, oké. Ez így jól hangzik. Okay. Ügyesen kikerülted azokat az SMS-eknek az összegzését, amely a Woman Touch hangulat, javulás, és ami hozzád kapcsolódóan érkeztek, de akkor ezeket most nem...
De én
nem...
ezeket mindig kikerülöm,
látom,
Gábor.
Látom, hát nem. Én azért mosolygok magamban, és szándékosan én szóba hozom helyetted. Na de, akkor most gyorsan témát váltunk,
igen.
Igen. És mond, ahogy már mondtam, az előző óra végén is mindig nagyon örülök, amikor Kovács Imre a vendégünk. Itt van ismét a Rail Cargo Hungária igazgatóságának elnöke, vezérigazgatója. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Kezdjük, amit neked is mondtam, és engem kifejezetten bosszant azzal a témával, hogy miért nem lehet megfordítani azt a trendet, hogy csökkenőben van az vasúti áruforozás. Magyarországon is, uniós szinten is. Miközben a hangzatos ígéretek, meg tervek, az mind megvan, a bejelentések politikusok részéről is, a környezetbarát hatékony vasúti áruforozásra kell átterelni, amennyire lehet a közútról. Aztán mégis az ellenkezője történik. Miért is? Meg mik a legfontosabb adatok?
Hát igen, mondjuk az előző téma érdekes volt, mert ott azt gondolom, hogy valamit teszünk a környezetünkért. A vasút, és ez a téma, amit említettél, egy még nagyobb dimenzió lenne, és hát sajnos az elmúlt 20-30 évben a hangzatos ígéretek, tervek, csomagok, amiket Brüsszelben vagy bizonyos nemzeti kormányok, szinte minden nemzeti kormány meghozott, ezek inkább csak ígéretek voltak. El szoktam mondani nagyon sokszor, hogy ha tényleg a környezetünket akarjuk a logisztikában, a szállításban védeni, és látjuk, hogy nem csak ugye a vasút, hanem a hajózás is ebben egy nagyon-nagyon fontos tényező lehet, akkor ezeket az ágazatokat kettő módon lehet pozícióba hozni. Az egyik az, hogy korlátozzuk a közutat, a másik az, hogy támogassuk azokat a vasúti fuvarozási módokat, amivel versenyképes lehet a vasút a közúttal szemben, vagy, és itt kiemelném, mi nem a közút ellen vagyunk, hanem kombinált fuvarozást kell kialakítanunk. Tehát nem csak a közúttal szemben szeretnénk mi bizonyos helyzetekben pozícionálni a vasutat, amikor a bányából elvisznek egy építkezéshez, mondjuk 30 kilométerre, naponta 30-40-50 kamionnal követ, hanem szeretnénk azokban a forgalmakban együttműködni a közúttal, ahol mondjuk Hamburgtól éppen Budapestig szállítunk, akkor az ne közúton kerüljön az a konténerfuvarozásra, hanem kombinált fuvarozásban, terminálok beiktatásával a közúttal kombinálva tudjunk dolgozni. Tehát ehhez viszont támogatás kell.
Aha. És akkor ez még nincs meg.
Ez sajnos, hát épp múlt héten volt a Hungrénak egy konferenciája, ahol pont egy ilyen európai benchmarkot adtam arról, hogy melyik országban milyen támogatások vannak. Támogatást ugye lehet adni erre a általunk ugye nagyon fontosnak tartott egyes kocsi fuvarozásra. Lehet támogatást adni intermodális, kombinált fuvarozásra, nem csak üzemeltetési támogatást, hanem adott esetben eszközvásárlásra is. Az Európai Uniótól éppen a múlt héten kapott a lengyel kormány egy több százmillió eurós csomagot, amivel kombinált fuvarozási eszközberuházásokat lehet támogatni. Tehát ez az, hogy iparvágányt is lehet építeni belőle, terminált lehet belőle, hát abból nem lehet megépíteni, de támogatást jelent, vagy akár vasúti kocsit, vagy konténert lehet vásárolni belőle.
Ebben nem tartozik bele, csak mert a hallgatók szokták kérdezni, hogy de hát már 10 év ezelőtt is láttuk, hogy fölment a Dorozsmán, hol volt ez a terminál? Tehát fölment a kamion a vonatra, és akkor azzal ment, tehát az országon nem terhelte, de a kamiont vitte a vonat, meg ugye a hálókocsiba ott a sofőrök utaztak, de ez teljesen eltűnt.
Hát nem tudom, hogy ebben a műsorban már ezt az anekdotámat, szomorú anekdotámat elmeséltem-e, hogy nem vagyok rá büszke, de Európában valószínűleg én vagyok az egyetlen, aki két országban szüntetett meg úgynevezett Rolland-Landstrasse fuvarozást. Tehát erre tipikusan érvényes az, amit az elején mondtam, hogy a közutat korlátozni kell, a vasutat támogatni kell. Nincs olyan kamionos, aki korlátozás nélkül fölmenne a vonatra. Hát amikor ez a legdrágább vasúti fuvarozás, amikor egy vasúti eszközre ráviszem a kamiont, és a teljes kamiont, és még a sofőrt is. Amikor még régi munkahelyemen a Gyesevnél dolgoztam, akkor volt egy olyan akció, amit a MÁV-val együtt indítottunk, hogy Záhonyból ingyen felraktuk volna a kamionokat, és elvittük volna Sopronba és Letenyére, két különböző irányba. Senki nem szállt rám föl.
Ingyen? Senki nem
szállt. Hogy?
Nem érdekel a kamionosnak, de a kamionsofőrnek sem.
Hát tudod, hogy fél napot pihenni, ameddig ott van, és...
Meg azt gondolnám, hogy ugye pont a tegnapi adásban volt arról szó, hogy mennyire megdrágultak a fuvarozási díjak, és hogy ez gyakorlatilag egy költségcsökkentő eszköz is lehetne, hogy felpakoljuk a vasútra a kamionokat.
Nem, azt ugye, hogy drága volt, nem?
Nézhetjük ezt, hogy mennyibe kerül az autópálya díj egy kamionnak, de a vasúton gyakorlatilag én nem csak akkor fizetek a pályavasútnak használat után díjat, ha egy fővonalon megyek. Én az első métertől kezdve fizetek pályahasználati díjat. A vasút ebben a relációban, tehát a rolával szemben nem versenyképes. Hát gondoljunk bele, ott van az eszköz, a kamionosnak ott van ugyanúgy az teljes eszköz, amortizációs költsége, mindegy, rajtül a kamionsofőr is azon a vonaton. Tehát igazából én, hogyha fizetnék, akkor jön neki nagyjából neki kedvezőbbé. Tehát ami miatt viszont kettőt be kellett zárni, nem csak a költségek miatt, hanem az adminisztratív korlátozások megszületése miatt. Ugye nem csak Kiskundorosban volt róla, hanem volt Sopronból is róla. Hát régen Sopronból napi 5-6-8-10 pár rolát indítottunk Velszbe, Ausztriába. Osztrákok beléptek ugye az Európai Unióba, egyik napról a másikra megszűnt a Rolland-Landstrasse. Ugyanis nem volt adminisztratív korlátozás, minden engedély nélkül idézővetéve be tudtak menni a kamionok Ausztriába, ezért gyakorlatilag megszűnt. Hiába volt támogatás, az adminisztratív korlátozás eltűnt, ebben a pillanatban ez a nagyon-nagyon drága vasúti árufuvarozás. Egyébként, hogy miért nagyon-nagyon drága, ha megnézitek, és hát rád nézek most elsősorban, mert ugye szereted a vasúti műszaki rejtelmeket. Ezek a rolakocsik, ezek ilyen nagyon-nagyon kis kerekekkel vannak megáldva. Tehát ahhoz, hogy egy kamion rá tudjon menni, annak nagyon alacsonynak kell lenni. Ezek a nagyon sok kereke van, nagyon sok tengelye van, és nagyon kicsik. Tehát ezek iszonyúan karbantartás igényes és nagyon-nagyon drága, tehát szállítási eszközök.
Ez baromi érdekes, hogy ami elsőre tök logikusnak tűnne, és környezetbarátnak, és akár hatékonynak is, az mennyire nem az, és
teljesen... Csak bocsánat, befejezve ezt a logikát, tehát ugye a rolát először a Gyesevnél szüntettük meg, és Pechemre 2003-ban átjöttem a MÁV-hoz, ahol beléptünk mi is az Európai Unióba, és azonnal megszűnt a Budapokháros és a kiskundorozsmai róla is, itt ezt nem mossa le rólam senki, hogy ahová én megyek, ott ez a intermodalitás, ez ennek legalábbis ez a formája az megszűnt. történik. Egyetlen egy hely van igazából, ahol működik ez a róla, és ott ténylegesen az van benne, amit mondtam, hogy korlátozunk és támogatunk ez a Alpokon keresztül, tehát Németország, Svájc, Ausztria és Olaszország.
A Gotthard alagúton és társai.
Igen, ott megvan az, hogy naponta mennyi kamion mehet át, nem engednek többet, és ott aztán van polgári engedetlenség.
És az alternatíva a hágokon keresztül.
Ott van a vasút, és van is rá állami támogatás. Azért ezen is van nagy küzdelem, mert volt egy-két évvel ezelőtt Münchenben egy német, osztrák, olasz közlekedési miniszteri találkozó, mindegy elmondta, hogy igenis ezt támogatjuk. Na most, ha jól emlékszem, lehet, hogy azóta változott, de ha jól emlékszem, egyedül az osztrák kormány támogatja. Tehát persze nekik a legnagyobb érdekük, de a hangzatos ígéretek azok itt is inkább csak ígéretek.
És akkor mi a legmodernebb, leghatékonyabb és környezetbarát intermodális forma?
Hát ugye két dologról beszélhetünk, mert egyrészt már tengeren túli forgalomban ugye főleg a konténerek vannak. Ez mindenképpen egy fejlődő ágazat. Tehát amikor 30 évvel ezelőtt elindítottuk ugye a konténereket, akkor én csak úgy mosolyogva néztem rájuk, mert akik ezzel foglalkoztak, mert hogy hát mi a tömegáru fuvarozással foglalkoztunk, hogy jó, hát ez egy ilyen hobbi, de hát sajnos utána egy 10 évvel később rá kellett jönnöm arra, hogy hát ez a jövő. Ez az intermodális. Tehát a tengeren túli fuvarozásban ugye a konténerek a mérvadóak, és hát van egy nagyon fontos terület,
és a konténer lehetőség szerint vonatra ugorjon rá a kikötőben.
Így van. Hát ez most egy nagy problémánk éppen aktuálisan, de ez most megint egy másik irányba visz el, hogy az elmúlt mondjuk hónapokban, években sajnos megfordult az a trend, hogy minél többet hozzunk el Kópeből, Riekából, Hamburgból vasúton, mert annyi pályaépítkezés van, annyi sajnos ugye árvíz probléma van, ebből kifolyólag korlátozások vannak.
Most hónapokra kiesett a fővonal, Lince és Bécs között.
Sajnos egyre több, tehát megfordultak azok a részarányok, hogy inkább vasúton szállítjuk el a kikötőkből az árut, most nagyon-nagyon sok megy közúton. De igazából a másik formája a kombinált forrozásnak, amit nagyon-nagyon fontosnak tartok a következő években, évtizedekben, és nagy sanszot látok arra, hogy át tudunk állni egy kicsit nagyobb vasúti részarányra. Ez a félpótkocsiknak a szállítás. És ez az, ahol valóban a közúttal együtt kell működnünk. Tehát amikor nem egy konténerbe rakom az árut, hanem tényleg van egy német-török forgalom, vagy egy magyar-angol forgalom, vagy egy magyar-francia, vagy magyar-német forgalom, ezekben ugye felszállítjuk, kamionosok felszállítják közúton ugye ezeket a félpótkocsikat terminálokba, ott különböző módszerekkel ugye ezt a pótkocsit gyakorlatilag rámeljük a vasúti eszközökre, elvisszük mondjuk Németországba egy ilyen agglomerációs központba, vagy ipari központba, ahol megint csak pár kamion szétszórja. Tehát én azt gondolom, hogy ez a jövő mindenképpen. Aha. Tehát itt lehet a közút-vasút együttműködésben valamit a környezetért tenni, de itt is kell a támogatás. Ugyanis ez is, hát itt is látszik, hogy ha egyszer felraktam egy kamionba az árut, benne van, akkor utána tehát sokkal olcsóbb neki végigmenni lábon gyakorlatilag, mint hogyha még azt felrakom, utána manipulálom egy terminálon, utána egy másik terminálon megint manipulálom. Persze lehetnek olyan események, amik ezt nyomják, például ugye az ukrán háború kapcsán, ugye nagyon kevés ukrán kamion volt Ukrajnában, és akkor is dolgoztunk azon, hogy tudnánk azt megoldani, hogy Ukrajna irányába mondjuk ilyen félpótkocsis forgalmakat szervezzünk, ugyanis ez kevesebb kamionsofőrrel és kevesebb kamionnal meg lehetne oldani.
Az egyes kocsi, amire kitértünk egy pillanatra, amikor tényleg mellékvonalakon egy-két kevés kocsit húzigálnak a mozdonyok, amiből végül egy hosszabb tehervonat lesz. Azt miért éri meg támogatni? Az miért fontos? Mert erre viszont ugye áldoz az állam is. Ugye most fog lejárni talán pont egy a támogatási időszak és a következő kezdődik. Hogy ez nemzetgazdaságilag, ez miért fontos? Hogy az nem kiváltható-e gazdaságosan, hatékonyan tényleg valami, akár legyen akkor egy villamos teherautó, vagy villany kamionszerűség, vagy áruszállító?
Hát van egy csomó olyan áru, ami közúton nem szállítható. vagy nem gazdaságosan szállítható. Uh-huh. Tehát a hatósági oldalról, ha nézzük, akkor vegyi áruk között nagyon sok van olyan, amit nem lehet közúton szállítani. Uh-huh. Tehát ez, és itt nem irányvonatokról beszélünk. Ugye a vasúton ugye nagyon sokféle csoportosítása lehet a forgalmainknak, de ugye mondhatjuk, hogy az egyik szempontból lehet irányvonat és egyes kocsi. Az irányvonat az a szegmens, ahol liberalizált a teljes pályahálózat, szinte Európában versenytársaink vannak, gyakorlatilag Magyarországon is vagy 50-60 magánvasút létezik már, akik ugye ebben az irányvonat szegmensben, ami egy egyszerű szegmens, mert A pontból elviszem a vonatot B pontba, egy trakciót kell lebonyolítani, dolgozunk. Ha csak ezt visszük, és sajnos akkor gyakorlatilag az a téma, amiről először beszéltünk, hogy a környezetvédelem hogyan tudnánk valamit közútra átállítani, akkor semmit nem tettünk. Uh-huh. Ugyanis az irányvonatok azok jellemzően, hogy olyan forgalmak, amit nem közúton visznek. Tehát egy bányából a Mátrai erőműnek a forgalma, uh-huh. vagy éppen egy, uh-huh. egy autógyárak magyarországi, németországi forgalma, tehát kikötői forgalmak, ahol ugye stabil forgalmak vannak, nagy mennyiségek. Tehát itt megy a verseny a vasutak között, uh-huh. de igazából nem a közúttal. Ahol a közúttal versenyzünk, és itt jön a nemzetgazdasági jelentősége, azok a forgalmak, ahol nem lehet ahol nem éri meg közúton fuvarozni. Uh-huh. Itt jött ugye először, hogy nem szabad. A másik az, hogy például fát, ócskavasat nem engedik be Olaszországba közúton. Tehát nem lehet elfuvarozni. Ez nem egy hatósági, meg nem is éri meg elfuvarozni. Tehát jellemzően ugye ezeket vasúton visszük. Ha nem vinnénk ezt a fát és ezt az ócskavasat, ilyen egyes kocsi fuvarozásban nem gyűjtenénk össze, akkor gyakorlatilag Magyarországról nem lehetne évente több százezer tonna ócskavasat kiexportálni Olaszországban, nem lehetne több százezer tonna fát kivinni Ausztriába és Olaszországban. Tehát gyakorlatilag ennek egy kereskedelmi kapcsolata betülete van, aha. mert lehetővé tesszük azt, hogy a magyar ipar, a magyar mezőgazdaság az gyakorlatilag versenyképes tud lenni. Egy másik téma ugye csak a cukorrépa. Azt gondolnák, hogy a cukorrépa az csak irányvonatokba megy. Hát a cukorrépa
hát
se irányba.
Hát különböző helyeken termelik, és egy helyre megy az összes, egy cukorjelme Magyarországon. Az...
Így van. Mm. Ennek, hát ugye régen 10 volt.
Igen, de most
ezt sajnos mi még megtanultuk.
Gyerekkori emlékeimben még visszajön.
Igen. Most már csak egy van.
Nemrég volt szerencsém a Kabai maradványában járni, és ott a kiállítást megnézni, és hát lesújtó szomorú, de igen.
Igen, tehát visszatérve ugye az egyre, nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a most indult szezonban sikerült most már annak a körülbelül az idei szezonban egy a 450 ezer tonna cukorrépát fogunk fuvarozni vasúton. Ez már több mint az 50%-a a cukorgyárnak a felhasználásának, és hát ezt új vonalakat is, új állomásokat is be tudtunk kapcsolni, és ezt is gyakorlatilag az egyes kocsi fuvarozásnak a segítségével tudjuk megcsinálni. Úgyhogy ez is egy nagy sikertörténet. De hogyha tovább megyünk ugye ebben, hogy milyen nemzetgazdasági érdekek vannak mögötte. Tehát alapvetően ezt fönt kell tartani, más országokban is ugye ez működik, igen. és főleg Ausztria egy emblematikus példája annak, hogyha valamit támogatok, akkor lehet sikert elérni. Ott 28% a modal spirit. Tehát 28%-át az összfuvarozásnak azt vasúton bonyolítják. Uh-huh. Ez az európai átlag az nagyjából ugyanaz, mint Magyarországon 18%. Tehát ugye a hangzatos célok Brüsszelben azok a 30 meg az 50%, attól még nagyon messze van az Európai Unió, de Ausztria, ami egy példaértékű szabályozással támogatja a vasúti áruforozást, ott látjuk azt, hogy 28%-ot bonyolítanak. Ha viszont fönntartjuk ezt a forgalmat, vagy nem tartjuk fönt ezt a forgalmat, több ezer vasutasnak veszik el a munkája. Most én üzletember vagyok, tehát nem azért dolgozom, hogy tehát az elsőrendű célunk az nem az, hogy munkát adjunk embereknek, hanem az, hogy üzletet csináljunk, de itt az üzlet és a munka összekapcsolódik, ugyanis az egyes kocsi fuvarozásban használjuk a rendezőpályaudvarokat, és hát ami ugye a MÁV kompetencia, ehhez kapcsolódik iszonyatos mennyiségű vasúti kocsi fölhasználás, aminek a karbantartását is szervezni kell. Tehát, hogyha az egyes kocsi fuvarozás megszűnne, akkor a 8000 kocsi, amivel mi rendelkezünk, abból kb. 4000-et lehetne leállítani, aminek nem lenne akkor karbantartási oldala, ami a rendezőpályaudvarokon megszűnne gyakorlatilag a kollégáknak a munkája, nagyon sok mozdony mind a MÁV, mind a mi oldalunkon vesztené el gyakorlatilag a munkáját. De hát egy nagyon fontos téma, ugye persze. Itt megint csak amiről, az első téma, amiről beszéltük, az a zöldé tesszük Európát.
Igen. De még a mozdonyra térjünk ki, mert bár nagyon kevés időnk van, de Zsuzsi nagyon érdeklődik, hogy holnap lesz a sajtó bemutatója is, az új hibrid tolató mozdonyatoknak.
És ez egy új európai innovatív megoldás, és hogy ezt igazából egy kínai céggel közösen valósítottátok meg.
Igen, hogy miért kínai a mozdony, erre vagy kíváncsi?
Igen.
Hát ez egy érdekes dolog, ugye, hogy melyik iparágban, melyik régió indul el az innovációba. Ugye, amikor környezetvédelemről beszélünk, akkor tényleg a vasúton az egyik és a vasút berkeiről, akkor az egyik legfontosabb dolog, amin ugye dolgozik sok-sok vasút, hogy hogyan lehetne a dízelmozdonyokat kikapcsolni. Tehát a dízelmozdony ugye nagyon fontos az egyes kocsiforrazásban, mert rendezőpályaudvarok, ilyen last mile-ok kiszolgálása, ahol ugye nincs gyakorlatilag felsővezeték, ott használjuk ugye a dízelmozdonyokat, és Ausztriában is volt egy olyan célunk, hogy 2030-ra megszüntetjük a dízel vontatást. Ezért Ausztriában van is egy tender kiírva, hogy pontosan ilyen mozdonyokat próbáljunk beszerezni, hogy felsővezeték nélkül is tudjunk valamilyen formában hibrid mozdonyokkal közlekedni.
És hát amíg villamosított pályán megy, föltölti az aksit, és utána abból dolgozik. Nagyon jó.
Úgyhogy mi így kerültünk gyakorlatilag, és ennek az egyik hibrid mozdonynak az innovációs fellegvára az Kína.
Ennyi. Tehát ez ilyen egyszerű.
A kínaiak ugye megvették, ez a cégcsoport megvette a Foszló a mozdonygyárat Németországban, és gyakorlatilag ott most már évente egy olyan 40 darab ilyen hasonló mozdonyt tudnak majd gyártani, és hát ebből, tehát nem ezt a típust, egy másik típust fejlesztettünk ki Kínában, és hát arra vagyok nagyon büszke, hogy ez egy olyan fejlesztés.
Tehát itt mondtátok meg, hogy mire van igény,
pontosan.
Névre szólóan fejlesztették
ez nektek. Ez így van, tehát gyakorlatilag a mozdonyvezet, ugye most már ez a mozdony, és ugye nem csak ebből van kettő mozdonyunk, de van egy vonali hibrid mozdonyunk is. Tényleg a mozdonyvezetők most 40 ezer kilométert futottak, tehát a tapasztalatból állítottunk össze egy ilyen több mint 100 pontos listát, hogy mit kérünk, akkor következő megrendeléseknél már változtatást.
Bocsássatok, mert csak egy mondatba beszélnék ki ebből az egész beszélgetésből, mégpedig a tekintetben, hogy ugye nagyon sok szó esett mostanában arról, hogy Európa lemaradásban van, például az innováció területén, és hogy ez egy mennyire jó gyakorlati példa, hogy Európából kimentek Kínába, kértek valamit, és egy 100 pontos checklist alapján gyakorlatilag ők egy innovációval ezt lefejlesztik, elkészítik. Uh-huh. Csak ennyit szeretem volna.
Érdekes, hogy ez lényegében az összes magyar, nagyjából tele vagyunk Siemens mozdonyokkal, Aston, nagy európai gyártók, és ezt így az igényeiteknek megfelelően, ezt ilyen innovatívan, ezt kínai cég tudta megcsinálni.
Hát hibrid mozdony sokféle van, ugye a legtöbben Európában inkább a dízel és a villanyvontatást kombinálták. Mi ugye megpróbáltunk elmenni tényleg a környezet kímélőbb megoldás irányába, és így született meg gyakorlatilag ez a kínai mozdony, ami azt gondolom, hogy egy sikertörténet lehet, nagyon nagy az érdeklődés, főleg a tolató mozdony iránt. Ugye van kettő darab nagy vonali mozdonyunk is, amit nem csak Magyarországon fogunk felhasználni, hanem a dél-kelet-európai országokban is lesz tehát engedélye.
Oké, szuper. Még hallgatnánk, még jó sok kérdés van, de most ennyi fért bele, várunk szeretettel legközelebb is, és nagyon örülünk, hogy ismét ellátogattál hozzánk, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget.
És szóval szép napot. Dr. Kovács Imre a Rail Cargo Hungária igazgatósági elnöke, illetve vezérigazgatója volt a vendégünk. Pár perc szószanás után folytatódik a Millás reggeli.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
A te kedvenced?
Az én kedvencem, úgyhogy akkor én jövök az aranyköpéssel. Igen, Oscar Wilde ugye 170 évvel ezelőtt született, úgyhogy tőle hoztunk egy szerintem nagyon jó kis Millás reggelibe passzoló aranyköpést. Így hangzik: amikor fiatal voltam, azt hittem, a pénz a legfontosabb dolog az életben. Most, hogy öreg vagyok, már tudom, hogy az. Ennyi.
Minden benne van. Egy pillanat, még itt mit is akartam én itt csinálni? Jaj, tudom, mit akartam csinálni, csak nem találtam a megfelelő gombot, de most már megvan.
Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
És ahogy bearangoztuk, itt van velünk a vonalban Iván Zsolt, a Femtronics Customer Care Divízió igazgatója. Jó reggelt!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
De talán úgy jobban emlékezhetnek a hallgatók már, mint a beharangozásra, hogy az a Speckó mikroszkópos cég, amit ígértünk, amely csak szép külföldi sikereket ér el. Szóval mi ez a mikroszkóp? Mi a termék? Mivel foglalkoztak?
Jó reggelt kívánok! Igen, mi egy speciális kétfoton lézerpásztázó mikroszkópot fejlesztünk és gyártunk és exportálunk a világ minden tájára, Észak-Amerikába, Európába, ázsiai régióba, és ezeket a mikroszkópokat a neurobiológiában, illetve az agykutatás területén használják fel kutatási célokra.
Az elmúlt hetekben Kínában jártatok, az Egyesült Államokban is nemrégiben. Mik voltak a tapasztalatotok, milyen fogadtatásban volt része ennek az innovációnak?
Igen. Hát körülbelül egy olyan 3-4 héttel ezelőtt voltunk Kínában, Shenzhenben a CIFID kiállításon. Igazából mind Kínában, mind pedig az Egyesült Államokban már 5 plusz éve jelen vagyunk. 10 plusz mikroszkópunk van telepítve, úgyhogy igazából piaci megerősítés volt a célunk. Kínában újabb disztribútori hálózat, illetve újabb disztribútori kapcsolatok alapítása és szerződéskötések voltak. Míg az Egyesült Államokban pedig az elmúlt 2 hétben voltunk a világ legnagyobb neurobiológiai konferenciáján, amelyen több mint 10 éve állandó meghívottak és résztvevők vagyunk, és hát itt mutatjuk be a legújabb újdonságainkat. Erre kíváncsi az egész világ az agykutatás területén, hogy a Femtronics mi az, amit le tud tenni abban az adott évben az asztalra.
Egyébként milyen kapacitásotok? Tehát hány mikroszkópot tudtok gyártani, illetve hogy ez most elegendő, hogy lehet fölfuttatni, és hogyan áll a finanszírozásotok?
Igen, ez egy kiváló kérdés, ugyanis az igény az nagy, ugyanis a speciális akusztóoptikai technológiánk, ami magyar fejlesztés, és Magyarországon történik a gyártás is, ez körülbelül egy olyan évi 15-20 darabot tudunk legyártani, ami egyébként egy első hallásra kis számnak tűnik, de ezek nagyon komplex nagy berendezések, tehát megvalósítás szempontjából tényleg ez egy relatíve magas számnak mondható, és tulajdonképpen mondhatni azt, hogy piacvezető a saját területén, főleg a feszültségszenzoros mérésekben, és hát nagyon-nagyon nagy igény van a legnagyobb egyetemekről, tehát a mi vevőink, olyan egyetemek, mint a Columbia, az MIT, a Harvard, vagy akár Európából a UCL London, az LMU Munich, vagy akár mondjuk Kínában a Tsinghua University, az IOA, IOZ, ezek mind a mi mikroszkópunkat szeretnék használni a kutatásaikhoz.
Uh-huh. A piac, és a vissza a finanszírozáshoz, illetve a piacra, igen, a piacra lépéshez. Igen, itt most hogy álltok, illetve részt vettetek ebben az Xpand programban? Ez mit tett hozzá, mit tud, mert azt tudjuk, hogy a magyar cégeknek a külföldi piacra lépését segíti, de nálatok hogy működött?
Igen. Szóval a finanszírozással kapcsolatban ezek nagy értékű berendezések, tehát akár több százezer vagy több millió eurós berendezések, és nyilvánvalóan az adott ország, az adott állam szintén segíti ezeket az egyetemeket a finanszírozásban, míg mondjuk például az Egyesült Államokban nyilván vannak alapítványi finanszírozású egyetemek is, és maga a sales ciklus, az értékesítési ciklus pont ezért egyébként rendkívül hosszú, akár 1-2 év is lehet, miután a maga az adott kutató meggyőződött arról, hogy szüksége van a kutatásához ezekre a berendezésekre, amiket mi készítünk és mi állítunk elő. Szóval ezek jellemzően közbeszerzési eljárások keretében versenykiírások során kerülnek elnyerésre, és így kerülnek értékesítésre. Az Xpand program az pedig egy kiváló támogatási program, a Nemzeti Innovációs Ügynökség szervezésében, illetve hát természetesen a Magyar Export ügynökség is, a HEPA is ugyanúgy segíti a munkánkat. A legutóbbi alkalommal is egyébként a legfőképpen a NIU támogatta a munkánkat, dr. Szeverényi Ivon, Olá Paksi Réka és kollégái nagyon-nagyon sokat segítettek, hogy eljussunk a kínai piacra ismét, és ezért nagyon hálásak vagyunk, ugyanis ez az X-Pen program, ez egy kiváló lehetőség mind a startupoknak, mind a kis és középvállalkozásoknak, hogy megjelenjenek ezeken a piacokon. Nem csak az, hogy elég bátorságot gyűjtsenek, de fel is készítik őket, hogy szakmailag olyan pitcheket, olyan anyagokat tudjanak összeállítani, ami versenyképes tud lenni, nem csak Magyarországon, hanem elsősorban külföldön is, és be tudják mutatni azok az adott startup vagy kis és középvállalkozások a termékeiket, amelyekkel igazából jelen tudnak lenni ezeken a külföldi piacokon.
Nektek mik most konkrétan a közeli céljaitok, terveitek, az alapján, amit beszéltünk eddig?
Hát igen, sok tervünk van. Most az a kérdés, hogy ebből mit fogunk megvalósítani. Nyilvánvalóan, amit eltervezünk, azt igyekszünk meg is valósítani. Észak-Amerikában már van egy branch office-unk, tehát egy külföldi leányvállalatunk, ezt szeretnénk megerősíteni. Ez a közeli terveinknek a szerves része. Jellemzően mondjuk azt mondom, hogy az egy kötőjel három évben ezt mindenféleképpen meg fogjuk erősíteni, ugyanis az Egyesült Államok és Kanada nagyon erős piacunk, illetve a másik pólus, az pedig a kínai piac, ott is ugye, ahogy említettem korábban, már jelen vagyunk, ismerik a termékeinket, és hogy még jobban erősítsük a piaci részesedésünket, ezért ott is egy hasonló leányvállalatot szeretnénk majd alapítani a következő 3-5 évben.
Uh-huh. Oké, okay, nagyon szépen köszönjük, és tényleg sok sikert hozzá.
Sok sikert kívánunk.
Várjuk
hozzá.
Majd a fejleményeket. Szép napot, jó munkát.
Jaj, nagyon szépen köszönjük, és köszönöm szépen a meghívást.
Nincs mit, mi köszönjük. Iván Zsolt, a Femtonics Customer Care Divízió igazgatója volt a vendégünk.
Innováció, kutatás, egyetemi együttműködés, startupok. Egy jó ötlet már fél siker, de a lényeg, hogy az ötletből legyen érték. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. Tisztelt adózó! Megállapítás nyert, hogy az adózás rendjéről szóló többször módosított törvény, a továbbiakban ART, több paragrafusa is értelmezési nehézséget okoz önnek. E tényállás következtében az ART paragrafusaiban foglaltak nem segítenek önnek adókötelezettségei teljesítésében. Ezért megállapítjuk, hogy a Millás reggeli adózásról érthetően rovata önnek szól. Hallgassa figyelemmel!
És egy olyan témát fogunk érinteni, ami szerintem, hogyha körülnézünk az ismerettségi körünkben, akkor biztos, hogy mindenkinek van egy olyan története, vagy egy olyan ismerőse, családtagja, aki külföldi munkavégzést csinál, vagy külföldi cégnek dolgozik, de home office-ból. És azért ennek vannak speciális betületei, erről fogunk beszélgetni Elek Diánával, a Leitner Global Mobility üzletágának vezetőivel, adótanácsadó menedzsere. Jó reggelt! Jó reggelt, Diana!
Jó reggelt kívánok! Szervusztok! Üdvözlöm a hallgatókat!
Na, hát jelentősen megnőtt azon állampolgárok száma itt Magyarországon, akik nem csak hogy az Unióban dolgoznak, mint fizikailag oda köthetően, hanem egyébként helyfüggetlenül és home office-ban végzik a munkájukat. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy itt milyen komplex adójogi megközelítésekre kell majd figyelnünk, hogyha egy ilyen történetbe bonyolódunk, és szuper lenne, hogyha egyébként konkrét példákat is tudnánk mondani erre.
Természetesen, bármiről nagyon szívesen. Ugye így röviden én is annyit tudnék ehhez hozzáfűzni, hogy a COVID-járvány gyökeresen megváltoztatta a munkavégzés helyével kapcsolatos gyakorlatot, tehát valóban a munkavállalók részéről nagyon megnőtt az igény a távoli, elsősorban az otthoni munkavégzése, és ugye itt a határon átnyúló munkavégzésre is gondolok, tehát hogyha egy magyar munkáltató külföldön szeretne egy külföldi munkavállalót home office munkavégzésre alkalmazni, ez arra is igaz, illetve fordítva is, hogyha egy magyar munkavállaló szeretne egy külföldi cég számára dolgozni itthonról, És ez a struktúra természetesen mind a munkavállalók, mind pedig a munkáltatók számára előnyökkel jár, amelyet mind a két fél felismert, és a munkáltatók részéről is egy nagyon nagyfokú rugalmasságot tapasztalunk. Tehát egyre több megbízást kapunk arra vonatkozóan, hogy véleményezzünk, belső szabályzatokat, munkaszerződéseket módosítsunk ennek megfelelően. És ugye nagyon fontos, hogy körültekintően járjunk el, illetve személy központúságot helyezzünk előtérbe. Mi úgy szoktunk eljárni, hogy mindig egyeztetünk a személyes körülményekről, a munkavégzés körülményeiről, rákérdezünk a speciális igényekre, hiszen itt egy külföldi munkakörnyezetben, külföldi nyelven történik a munkavégzés, illetve a munkáltató részéről pedig nagyon fontos, hogy a munkáltató teljes körűen tisztában legyen a külföldi ország előírásaival, világosak legyenek a külföldi munkáltató, vagy a munkavállaló munkavégzésével kapcsolatos adókockázatok, hogy esetlegesen el tudja kerülni a bírságokat.
Tehát minden eset más, igen? És más ezek szerint, tehát személyre vagy munkavállalóra szabottan lehet a megfelelő rendszert kialakítani?
Pontosan, természetesen, ahogy mondott, tehát minden esetet külön és külön kell véleményezni, és külön kell figyelembe venni a jellemzőket az adott esetre vonatkozóan. Nyilván vannak standard kérdések, amelyeket minden egyes esetnél megvizsgálunk, ugye amelyre utaltatok is. Tehát az első és a legfontosabb kérdés ugye maga a munkaszerződés. Ugye itt szoktak hozzánk érkezni olyan kérdések, hogy ha külföldön szeretnék egy munkavállalót foglalkoztatni, akkor a hazai jog, tehát hogyha például egy magyar vállalkozás szeretne egy külföldi munkavállalót, külföldi home office munkavégzésre foglalkoztatni, akkor a magyar munkatörvénykönyve szerint kössék meg a munkaszerződést, vagy pedig inkább a külföldi, a munkavégzés helyének a jogát alkalmazzák.
És mi a tanács? Ezt melyik lenne a megfelelőbb?
Elméletben a nemzetközi előírások, illetve hát a hazai előírások alapján is lenne mód arra, hogy ilyen esetben a munkatörvénykönyvének az előírásait alkalmazzuk, tehát a hazai munkajog alatt történjen a munkaszerződés megkötése. De mégis az a javasolt gyakorlat, hogy a munkavégzés helyének a joga alatt kössük meg a szerződést, mert vannak bizonyos minimum előírások, amelyeket mindenképpen alkalmaznunk kell annak érdekében, hogy a munkavállaló ne szenvedjen hátrányosabb elbírálást a külföldi munkavállalókhoz képest. Tehát mindenképpen a munkavégzés helye országának a bérezésre vonatkozó előírásait kell alkalmazni, a szabadságra, az ünnepnapokra vonatkozó előírásokat, például biztosítani kell a munkavégzés helye országának a szabályait a minimum pihenőidőre vonatkozóan, tehát nem tudunk kibújni az esetek nagy részében a külföldi jog alatti munkaszerződés alól. Aztán ilyen kérdés lehet még természetesen, hogy melyik ország joga szerint történjen az adófizetés.
Ugye a személyi jövedelemadó. Nagyon lényeges kérdés, igen.
Pontosan, természetesen, ugyanis ugye a munkavállaló szempontjából nem mindegy, hogy milyen nettó bért fog készhez kapni, tehát hogy mennyi lesz maga az adóterhelés. És nyilván az is még egy központi kérdés szokott lenni, hogy milyen pénznemben kaphatja, igen, meg a fizetését, ugye ezt is külön kell vizsgálni. És ami még nagyon szokta érdekelni a munkavállalókat, az, hogy melyik ország joga alatt válnak biztosítottá, ha a társadalombiztosítási ellátásokat nézzük. Ugye ez nem mindegy, hogy hogy abban az országban, ahol ő a tevékenységének a zömét, vagy a munkájának a nagy részét végzi, milyen egészségbiztosítási ellátásokat tud kapni, illetve hol szerez szolgálati időt a nyugdíjhoz. A családos munkavállalóknál ugye kifejezetten kiemelt kérdés, hogy a családi ellátásokra mely ország joga szerint lesz jogosult. Ugye ezek mind elsősorban a munkavállalót érintő kérdések. Ha a munkáltatót nézzük, akkor pedig egy központi kérdés szokott lenni, amellyel a munkáltatók zöme nincsen tisztában, hogy a munkavállaló külföldön folytatott tevékenysége révén egy olyan adó kockázat állhat fenn, hogy a munkáltató számára egy állandó telephely keletkezik a külföldi államban, és ez azzal a következménnyel jár, hogy a munkáltató által megtermelt profitot, illetve annak egy részét át kell csoportosítani a külföldi államba, ahol a munkavállalója dolgozik. Nyilván ennek megvannak a konkrét elvei, hogy ez hogyan kell, hogy történjen, és az a profit rész a külföldi államban lesz adóköteles a külföldi állam előírásai alapján. És ha a munkáltató nincsen tisztában ezzel az adókockázattal, akkor bizony pótlólagos adófizetésre kerülhet sor, illetve elég magas bírságokra, és nyilván számos bejelentési kötelezettséget is kell teljesítenie a munkáltatónak, esetleg regisztrálnia is kell magát, tehát adószámot is kell kérnie a külföldi államban.
Mondhatok egy konkrét példát, vagy kérdezhetek egy konkrétat?
Természetesen.
Magyar cég Szlovákiában értékesít, szlovák állampolgárt vesz föl, aki mondjuk nagyjából hasonló arányban tolja otthonról, Szlovákiából, home office-ból, jön Magyarországra a céges képzésekre, meg itt a magyar cégnél szerzi az információkat, meg mondjuk avonos arányban terepen van és értékesít. Akkor itt például mi a helyzet?
Jó,
mi a választási lehetőség? Mivel jár jó a cég?
Szépen a példát. Igen, tehát ehhez hasonló struktúrákkal mi nap, mint nap találkozunk, úgyhogy nagyon örülök neki, és köszönöm a példát. Alapvetően ebben a helyzetben, ugye kezdjük akkor a munkajoggal, itt a feleket megilleti a jogválasztás szabadsága, ugye itt az Európai Uniós előírások alapján, tehát eldönthetik, hogy ők most a magyar munkajog szerint szeretnének szerződni, vagy a szlovák jog alatt. Mindenképpen azt javasolnánk, hogy mindezt a szlovák jog alatt tegyék meg, mert ugye akkor a nemzetközi előírások alapján, illetve a szlovák előírások alapján is ezeket a minimum előírásokat a munkavállaló Szlovákiában történő munkavégzésére alkalmazni kell, tehát a bérezés tekintetében nem szabad, hogy hátrányos megkülönböztetést szenvedjen a munkavállaló, a szlovák, tehát egyéb más szlovák munkavállalókhoz hasonlítva, illetve a szabadságolás tekintetében a pihenőidő, ugye, amiket felsoroltam itt a beszélgetésünk elején, tehát a szlovák munkajogot javasolnánk. Ha a személyi jövedelem adózást nézzük, akkor itt elég speciális helyzet áll fenn, nem szeretnék belemenni a részletekbe, mert egy hosszú lépcső alapján jutunk el ide, de a végső következtetés az tulajdonképpen az, hogy a személyi jövedelemadózást illetően van lehetőség, és itt meg is kell osztanunk a személyi jövedelemadót, illetve az adó terhelést Magyarország és Szlovákia között, mivel ugye itt egy magyar munkáltatóról van szó, a munkáltató fizeti Magyarországról a bért, és a munkaszerződés is ugye a magyar munkáltatóval áll fenn a foglalkoztatás teljes ideje alatt, ugyanakkor a munkavégzés Szlovákiában történik, a munkavállaló családja állandó lakóhelye Szlovákiában van. És ezért meg kell néznünk, ilyenkor szoktuk javasolni, hogy egy munkanaptárat vezessenek a munkavállalók, meg kell néznünk, hogy mennyi időt dolgozott Szlovákiában fizikailag, tehát a tényleges fizikai jelenlét napjait nézzük ilyenkor, mennyi időt volt Magyarországon, és akkor a munkabérét, minden egyéb juttatást megosztjuk a munkanapok arányában a két ország között, és akkor a magyar munkanapokra járó bérre magyar személyi jövedelemadó fizetés történik, a szlovák munkanapokra járó bér részre és egyéb juttatás részre pedig ugye a Szlovákiában érvényes adófizetés történik, ugye a bérszámfejtést is ennek megfelelően kell kialakítani. És ugye egy nagyon fontos kérdés, nyilván gondolom, hogy a munkavállaló azért szeretne Szlovákiából munkát végezni, egyrészt azért is, mert ott van a családja, másrészt szeretne megmaradni a szlovák biztosítási rendszerben, és ugye ha a társadalombiztosítást nézzük, ott nincs lehetőség megosztani a terheket a két ország között, tehát nekünk ki kell tudni jelölni egy államot, ahol ő biztosított lesz, és ott kell fizetni az ottani szabályok szerint a társadalombiztosítási járulékokat. Nyilván a helyi szabályok döntik el, hogy a külföldi, tehát a Magyarországon, mert ugye itt most majd Szlovákiában lesz a biztosítás, hogy a Magyarországra eső bérrészt is be kell-e vonni a járulék alapba, vagy nem. A mi példánkban, hogyha minimum 25%-át a tevékenységének a munkavállaló Szlovákiában végzi, akkor már ott maradhat biztosított, tehát ott kell fizetni a járulékokat, és ott lesz teljes körűen jogosult a beteg biztosítási ellátásokra, ott szerez szolgálati időt a nyugdíjhoz, a családja ott lesz jogosult a családtámogatási ellátásokra, baleset esetén is ugye ott kapja meg a biztosítási ellátásokat, és amikor Magyarországon van, akkor ugye az Európai Egészségbiztosítási Kártyával veheti igénybe az orvosilag szükségessé váló ellátásokat, illetve arra is van lehetőség, hogy egy bizonyos igazolást kérjen a munkavállaló Szlovákiában, vagy a munkáltató az ő részére, és akkor Magyarországon is megkaphatja a teljes körű ellátásokat, és a két ország biztosítója majd elszámol.
Igen, nagyon szépen köszönjük.
Elég, valóban elég komplex.
Igen, és egyébként nagyon jó, hogy ezt a példát hoztuk, mert közben kitértünk az egészségbiztosításra, mert pont egy hallgató ezzel kapcsolatban érdeklődött volna, hogy bízunk benne, hogy ő is választ kapott a kérdéseire.
Látni, és ez tényleg nagyon fontos, hogy szakértőhöz forduljunk ezzel, hogy ezt hogyan kell. Vagy ahol van választási lehetőség, hogy optimalizáljunk, akkor melyiket választjuk. Nagyon szépen köszönjük a felvilágosítást.
Nagyon szívesen. És még a munkáltató részéről is vizsgálni kell az adókockázatot.
Igen. És ideig még el sem jutottunk.
Igen.
Köszi szépen. Szép napot.
Köszönöm a figyelmet. További kellemes időtöltést kívánok mindenkinek.
Köszönjük szépen. Elek Diana, a Leitner Global Mobility üzletágának vezetője, adó, tanácsadó, menedzsere volt a vendégünk.
A törvény által kiszabott adózásról érthetően rovatunk hangzott el.